költők, esszéisták, műfordítás, dráma. A harmadik nemzedék költőinek élén a küzdelmes önelemző Vas István, meglehetősen ellentétes alkatú, az önfelett versbűvölő Vörös Sándorral. Vörös aggályok nélküli, ragyogó biztonságú költő, s minden terhet magára vállaló Vas Istvánnal szemben, mintája a terheket nem ismerő művésznek, a nem humánus alkotóerőnek. Szinte határeset, sokszor azt érezzük, szerencsés véletlen pusztán, hogy egyik-másik verse létrejött. Ha a sorolynak hitelessége meginogna, egy öregedő kacél csoda gyereket lelnénk talán mögöttük, aki mindent meg tud játszani. Ezzel teljesen tisztában is van. De nem mondhatnám, hogy ez megtörténik nála. Jellemző Veresre erotikus dallamossága. Ezeket a hangokat az emberiség már őskorában is ismerhette. Egyébként százféle hangja van, s dallamát tud nyűgözni, amit csak akar, a maga hatalmas pogány költői birodalmában. Vas István alapjában próza élményekből építi verseit, amivel ugyan nem sokat mondok, és nem is akarok sokat mondani, csak azt, hogy latin vagy mediterrán vöröshöz képest, pontosabban keresztény. Persze, mint a mi keresztény kultúránk is, magába szívta és feloldotta az összes ellentétet is, pogányságot, ószövetséget, minden kabalát. Az értelem értelmetlen túli aszkétája, lelkiismeret, öntudat, erkölcs háborgatja szakadatlanul, amiként az előkelő pogány vallásokkal szemben, vagy az előkelő ószövetséggel szemben, ami kereszténységünk voltaképpen parvenű vallás. Vas István lankadatlan tudatossága is a kezdő hódítók, az új emberek parvenű fejtartását idézi. Egy szóval új szövetségnek látom őt, ő az ember, aki új szövetségre lépett Istenével. Természetesen képtelenség egy kultúrát meghatározni, ha benne élünk, hiszen nincs távlatunk. Mérő ónunk hozzá. A kereszténység központi kulcsszava a szeretet egész titokzatos bonyolultságában, ahogyan előd műveltségeinek talán a szerelem volt a kulcsszava. De meghatározza még a szabadság is, az individualizmus is, a tudatosság. Vas István így kezdi a Monádok című versét. Véletlen őseit, a vérevak folyóját, eredet ágbogát hagyom kutassa más, a perc határain elmém ma este túllát, életem messziről cikázó villanás, s az ezredéveken csak énem hangja szólát. Így fejezi be. Ha emlékezetünk vissza, a ködbe néz is, évmilliókon át kezedre nem lelünk. A föld, a víz, a nap, a káosz, a genézis, újjong az öntudat, nem történt nélkülünk, mert ott voltunk mi már, a dolgok kezdetén is. Kosztümök, korszakok, dallamok, merre szálltok, mi marad, atomok, eónok, te meg én. Te már talán tudod, ugye, te hétszer áldott. Milyen szabvány szerint keringünk, mint szegény göröngyök, csillagok, boldogtalan nomádok. A nomádok keringésének szabálya, vonzási, taszítási törvényünk nyilvánvalóan a szeretet. A dolgok szeretete, a gondolatok, emberek, szépségek szeretete. Ez a titkos töltésük. A vers jó lendülettel indul, aztán lassúdik, rakosgatja köveket össze. Az utolsó sorban mindent lerázva le, finisseli a dallamosság összes mesterét. Vörös Sándorról, Vas Istvánról már szó esett ezekben az előadásaimban, ugyanígy a nemzetékhez tartozó Zelk Zoltánról és Jékeliről. A legelső közé kell számítanunk Jankovics Ferencet még, s Rónai Györgyöt, Hajnal Annát. Jankovicsnak megjelent egy szép regénye is, a Téli szivárvány, ám bár ennélkül is tudtuk róla, milyen hajlékony, jó izomzatú prózaíró, mert Rónaival együtt számos kritikát olvashattuk a Nyugatban és a Magyar Csillagban. Első vonalbeli költőink valamennyien kiváló esszéisták is egyúttal, és az irodalom történet írójának feltétlen külön fejezetben kell majd beszámolnia a tanulmány írásunkról. Másik külön fejezet szól majd a műfordításunkról. Hamarjában fel sem tudnám sorolni az ide tartozó teljesítményeket, Szabó Lőrinctől Tevecseri Gáborig, Ilyes Gyula Rasszin fordítása jut az eszembe, Fodor József, s Vas István Shakespeare-je, aztán Runai György, Radnóti Miklós, Somlyó György kötetei. Az esszé is, a műfordítás is hagyománnyá vált irodalmunkban, nem csak szerencsés hagyomány, hanem ez idő szerint olyan magas lett a műveltségünknek, hogy bátran irigyelhet érte a világ akármelyik népe. Ott tartunk, hogy a világirodalom magyar nyelven már tanítható lenne iskoláinkban, külön tárgyként, és a műveket nem csak szemelvényekben, de Dantét vagy Shakespeare-t is teljes egészükben olvashatnák a csak magyarul tudó gyerekek. A harmadik nyugat nemzedék költőjehez tartozik Kálnoki László és Tódalagi Pál is. Úgy értem, hogy az első vonalbeliekhez, ám bár akármilyen vonalat húzok, okvetlen igazságtalan leszek a kirekesztetek közül egyikhez vagy másikhoz. A még fiatalabbakat, mint Nemes Nagy Ágnest, Pilinszky János vagy Rába Györgyöt egyresen az irodalom történet írás játék szabályai zárják ki. Nem csak a verset kell írni hagyni 9 évig, hanem a róla való véleményünket is. Hogy a túlzó gazdagságunk után a legnagyobb szegénységünket vegyük sorra, a lira után a drámát foglalom össze. Lehetséges ugyan, hogy van magyar színdarab költőink fiókjában, de azok közül, amelyeket hajlandók voltak elő is adni színházaink, csak Németh László és Tamási Áron műveit számíthatjuk a szó irodalmi, esztétikai és köznapi értelmében drámának. Zilai Lajos nem tartozik ehhez a nemzedékhez, még a darabjait 1920-1945 között írta is. A fiatal Hubay Miklóstól pedig első színdarabja alapján egyelőre csak sokat várunk. Németh László legjobb darabjai a Villámfénynél és 7. Gergely. Tamási Áron népi és mese elemekből épített darabokat írt, mint a Tündöklő Jeromos vagy az Énekes Madár. Mindkettőjük darabjai többet érnek olvasva, mint színházan megnézve, amit nem lehet elmondani például Bús Fekete Lászlóról. De nem lehet elmondani Onírről sem és Madácsról sem. Az ember tragédiája roppant hatásos, látványos mulatság, izgalmas színdarab, és bölcseti tartalmát pontosan követni lehet, nem szükséges elmélyedve tanulmányozni odahaza. Viszont el lehet mondani Shakespeare darabjairól, hogy többet érnek olvasva, sőt, hogy többet érnek 10-szer olvasva, mint 9-szer olvasva, csak hogy Shakespeare darabjaiban ott van mindig egy kifogástalan színpadi mű is. Kifogástalan színpadi műveket írt a maga módján Hunyadi Sándor, amelyek a legvilágosabban mutatják, milyen mérhetetlen elmarad a dráma az egész világirodalomban, a vers, a regény és a novella mögött. Ám bár Hunyadi azt panaszolta, hogy még az ő darabjai sem igazi jó színdarabok, mert kényes a szövegük. A színész pedig nem szereti a kényes szöveget, nem is tudja mondani, el is laposítja, elvész az ilyen darabnak minden fénye, csillogás a színpadon. Nem szabad kényes szöveget írni, magyarázta Hunyadi Sándor. Ebben igaza is volt? Nem is. Igaza volt abban, hogy a dráma velejét nem lehet a párbeszédek szövegének még oly költői mondataiban sem elrejteni. Hogy nem elegendő elmondatna színésszel, amit az író mondani akar, hanem a darabbal kell elmondani, a szerkezetével, a cselekményével, atmoszférájával legalább, ha mással nem. De másfelől, ha igaz is, hogy a színpadon egy sóhajtás, sikoltás, hörgés, egy hasraesés döntőbb minden szónál, és hogy lényeges dolgok sokszor zárójelbe tett utasítások. Folytogatni kezdi Amáliát, vagy bal kettő ne. Mégsem adom föl azt az ábrándomat, hogy a színműírás is az irodalomhoz tartozik, és hogy nem mellékes az író szövege. Ha kényes, hát tanulja meg a színész, mert minden szó, minden névelő fontos lehet, még a szórend is, a jellem, a helyzet, a dráma veleje éppen úgy lehet ezekben a szövegfinomságokban és árnyalatokban, mint a nyílceni gyilkolásban vagy ölelkezésekben. Hunyadi darabjainak sem a kényes szövegük volt a hibája, hanem a kénytelen igénytelenségük. Kénytelen volt elhallgatni mindazt, amit tudott az emberekről és a világról. A mai színpadon az író kénytelen néhány szerény lehetőség között megmaradni. Ennyi eszköze van. Rossz ember, jó ember, a szerelmesek egyesülnek, szétválnak, és még ilyesfélékig elmerészkedhet. Rossz embernek látszik, de kiderül a végén, hogy jó ember. A szerelmesek szétválnak, de az nem nagy baj, ám bár kicsit szomorúak. Az elemeket permutálni, kombinálni lehet, de új elemeket tilos a játékba csempészni. Németh László és Tamási Áron megpróbálták tágítani a szűk színpadi konvenciókon, mert a színpad és a nézőtér közötti megegyezésről van szó, hogy miből mit ért a néző. De épp hogy kevéssé oldották meg az általános drámaválságot, mint ahogy nem oldotta meg Pirandello, Shaw vagy O'Neill. Nem csak a színpad hibás ebben. Az irodalom, az írók és a költők érdeklődése fordult már réges-régen olyan dolgok felé, amelyekben az égvilágon semmi drámai, semmi görög tragikum nincsen.